Negyedik fejezet. A meglepett és megrémült kastély őrség egy ideig emberül megállta a helyét az ostromlók támadásaival szemben, de a roppant nagy tömeg, amely mély raj módjára özönlött ki a város kapujain keresztül a kastély ostromára, megosztotta a figyelmét és gyöngítette ellenálló erejét. A védősereg soraiban végre is felütötte a fejét az elégedetlenség, sőt, talán az árulás is. Némelyek azt kiabálták, hogy megadják magukat, mások hűtlenül elhagyták a helyüket és egérutat kerestek, hogyan juthatnának ki a bástyák közül. Sokan a bástya falakról lezuhantak a sánc árokba, és azok, akik oda nem vesztek, elhányták fegyvereiket, és az ostromlók közé elegyedtek. Csak kevesen voltak olyanok, akik a püspök köré gyülekeztek, hogy megvédjék a nagy bástyát, ahová a püspök hű embereivel visszavonult. Némelyek a sáncműveken és a tornyokban kísérelték meg az ellenállást. Ez alatt az ostromlók már hatalmukba kerítették az udvarokat és a kastély alsó helyiségeit, egyúttal zsákmány után kutatva. És ekkor a legnagyobb kavarodás közepette egy férfi jelent meg, aki mintha egyenesen keresné a halált, amely elől mások nyakra főre menekülni igyekeznek, és utat akart törni magának a kavargó tömegen keresztül. Aki Quentin Durward skót apródot e vad küzdelmek közepette látta, anélkül, hogy viselkedésének valódi alapos okát ismerné, okvetlenül őrjöngő őrültnek tartotta volna, aki azonban az ő indító okait ismerte, és azt méltányolni tudta, olyan nagyra tartotta és olyan magasra becsülte, mint a dalokban megénekelt hősöket. Mint hogy Quentin a kastélyt az ostromlottal ellenkező oldalról közelítette meg, ahol nemrég távoztak belőle, számos menekülő katonával találkozott, akik ijetten tértek ki előle. Mikor azután közelebb ért a kastélyhoz, azt is láthatta, mint ugrálnak le a sáncokról az emberek az árokokba, és mint taszítanak le másokat az ostromlók a falakról a mélybe. Ez a látvány azonban, dehogy szegte harci kedvét Quentinnek. Minthogy pedig nem volt ideje, hogy csónakot keressen, amellyel az árok vizén átevezhetne, és azonnal már ismert kis ajtón nem bírt bejutni a kastélyba, mert az csak úgy ontotta magából a gyáván megfutamodott püspöki katonákat, Quentin belevetette magát az árokba, és egyenesen azt a várkaput akarta elérni, amelynek vonó hídja állandóan föl volt húzva. Csak nagy nehezen bírta kikerülni a fuldoklóknak feléje irányuló kétségbe esett kapkodását, miközben a fölvonó híd felé úszott, és mikor annak közelébe ért, a lelógó sánc segélyével ügyesen fölkapaszkodott a hídig. Már éppen valami szilárd pontot keresett, ahol a lábát megvethetné és a vízből kimászhatna, amikor egy lánc-snatch véres kardját már a levegőbe emelte, hogy lesújtson rája. Hé, pajtás! Kiáltotta Quentin az utolsó pillanatban. Csak nem ölöd meg a saját katonatársad! Nyújtsd ide inkább a kezed, és segíts föl a partra! A katona szó nélkül oda nyújtotta neki a kezét, és mikor Quentin lába biztos földet ért, parancsoló hangon rákiáltott a lánc-snatchre. Gyorsan, a nyugati toronyba, ha gazdag akarsz lenni, a püspök ott tartja a kincseit. Ez a szó azután szájról szájra járt. Föl a nyugati toronyba, ott vannak a kincsek! Ordította a csőcselék, és mint éhes farkasok rohantak az emberek a jelzett irányba, tehát épp az ellenkező oldal felé, ahol Quentin igyekezett Isabella szobájába bejutni. Sikerült így módon Quentinnek maga iránt azt a látszatot kelteni, hogy ő is a győzők közül való, és mialatt a vad rohanás megindult a nyugati torony felé, és mialatt az ostromlók újabb rohamot intéztek a fő bástya ellen, ahol a püspököt sejtették, azzal Quentin jóformán akadály nélkül törhetett keresztül a kerten. Csak egy ízben támadt rá három lándzsás katona, de ezeket is leszerelte a jelszóval, Franciaország, Lüttich szövetségese! És ugyancsak ez a bűvös szó mentette meg őt a Mark gróf katonáitól is, akik vatkan ordítással rohantak rá, de a varázsszó ezeket is elnémította. Mikor azonban ahhoz a toronyhoz ért, amelynek ajtaja Isabella lakosztályába vezetett, borzalom fogta el. Ennek a kisajtónak a bejáratát, amelyen át az imént Emmeline grófnő és Márton komorna távozott a kastélyból, most holttestek torlaszolták el. Kettőt hamarosan félrelódított az útból, és már éppen a harmadikat akarta átlépni, amikor a holtnak vélt ember megragadta a kabátja szárnyát, és kérte, hogy segítse őt talpra. Quentin azonban tovább akart rohanni, De a halottaiból föltámadt ember nem tágított és ráordított.
Segíts, pajtás, mert ez a szűk páncél bizony még megfolyt. Én Pavilion Lüttichi szindikus vagyok, a tímármester. Ha te a mi csapatunkból való vagy, akkor gazdaggá teszlek. Ha ellenség vagy, megvédelmezlek. De ne hagyj itt megfulladnom, mint valami kövér disznót.
Még a nagy fejetlenség és kavarodás közepette is, Quentin Legott megértette, hogy ennek a tekintélyes polgárnak nagy hasznát veheti a menekülés alkalmával. Talpra segítette tehát, és megkérdezte tőle, vajon megsebesült-e.
Nem sebesültem meg, felelte Pavilion, legalábbis úgy gondolom. De majd megfulladok.
Ne, üljön le arra a kőre, és fújja ki magát. Nem sokára visszatérek, nyugtatta meg őt Quentin.
De hát ki vagy te, ifjú ember?
Kérdezte Pavilion, még mindig a kabát szárnyát szorongatva.
És kinek a pártján vagy?
Éljen Franciaország, felelte Quentin, és igyekezett kiszabadulni Pavilion keze közül.
Hogyan? Hát te vagy az? Az én derék ifjú barátom, a francia íjász. No, hát, hogy az Isten e veszedelmek közepette ilyen derék barátot vezérelt az utamba. Hát, el nem eresztem, de nem ám. Bárhová mégy is, pajtás, én nyomon követlek, és hogyha Lüttichi nép hadsereg néhány derék katonáját megtalálhatnám, hát segítenék neked. De ezek most úgy szanaszéjjel vannak, és annyira szétszórodtak, mint a borsó. Húj, az áldóját, de rettentő éjszaka volt ez.
Eközben tovább vonszolta magát Quentin nyomában, aki mégis jónak látta, hogy maga is csatlakozzék hozzá, és így meglassította lépteit. A lépcső végén egy előszobába nyitottak be, amely vad fosztogatás jeleit mutatta. A kandalló párkányán álló lámpának kialudni készülő lángja egy holt, vagy legalábbis mozdulatlanul heverő emberre vetett egy érfényét. Quentin most erőszakkal szabadította ki magát Pavilion kezei közül, s rohanvást tartott két-három helyiségen keresztül afelé a szoba felé, amelyet a Croy grófnök hálószobájának vélt. Ez a szoba azonban üres volt. Előbb halkan, majd egyre erős bödő hangon kiáltozni kezdte Isabella nevét, de semmi válasz. Végre a hálószoba egyik oldalfalán, mintha keskeny rést pillantott volna meg, amelyen vékony fénysáv szűrődött keresztül. Alaposabb vizsgálat után egy ajtót pillantott meg, amelyet azonban hiába próbált kinyitni, teljes erejéből neki rugaszkodott tehát, és sikerült is a bezárt ajtót benyomnia. Egy kis házi kápolnába nyitott be, ahol egy nő buzgón imádkozva térdelt a szent szűz képe előtt, de amikor az ajtót kinyílni látta, ilyetében eszméletlenül terült el a földön. Quentin egy pillanat alatt a karjaiba vette az alélt hölgyet, és ekkor ó, mi öröm, mi nagy gyönyör! Isabella gróf kisasszonyra ismert benne. A kebelére szorította és bátorította, hogy térjen magához, mert itt az ő védelmezője, aki felajánlja neki a szívét, a karját, és ha kell, egész hadsereggel szembeszáll érte. Quentin Durvárt, suttogta halkan Isabella, amikor eszméletre tért. Tehát csak ugyan maga az? És én már azt hittem, hogy minden jó emberem elhagyott. Ó, ne hagyjon magamra, Quentin!
Soha, soha!
Kiáltotta lelkesülten Quentin. Történjék bármi, én el nem hagyom önt, grófnő. Valameddig teljes biztonságban nem tudom.
Hát, valóban érzékeny, megható jelenet,
szólalt meg egy durva lihegő hang mellettük.
Szerelmi idill, amint látom. Ezt a gyönge kis teremtést csak ugyan annyira sajnálom, mintha a saját leányom Gertrud volna.
Ne csak sajnáljon bennünket, hanem tegyen is érettünk valamit, Pavilion mester, felelte Quentin. Önnek tudnia kell, hogy ezt a hölgyet az önök szövetségese, Lajos francia király bízta reám. Hogyha önök ezt a hölgyet nem védelmezik meg, és ha csak egy haja szála is meggörbül, önök elveszítik a király kegyét. Mindenek előtt a szakállas vatkan karmaitól kellőt megvédenünk.
No, hát ez nehezen fog menni, felelte Pavilion. Mert ezek a nagy kópé láncnestek valódi ördögök, akik szünet nélkül szép lányok után szimatolnak. De ezért mindent megteszek, ami módonban áll. De menjünk csak át egy másik szobába, hadd gondolkozzam egy kicsit. Te csak, ifjú barátom, ezt az ajtót védelmezd addig, amíg én az ablakon kitekintek, hát ha megpillanthatnék néhány tímár legényt az enyém közül. Ezek az emberek olyan hűek, mint az a kés, amelyet az övükben viselnek. De szabad is csak meg, fiam, ettől az átkozott melvértől. A Szent Tróni ütközet óta nem volt rajtam, és azóta, ha a hollandi méreg nem csal, teljes 3 kővel lettem súlyosabb.
Ettől a szűk vas páncéltól való megszabadulás nagy megkönnyebbülést jelentett Ederék tímármester számára, aki, amikor ezt a súlyos fegyverzetet magára öltötte, inkább a Lüttich javát akaró buzgalmának engedelmeskedett, semmint számot vetett volna fegyverforgató képességével. Később derült ki azután, hogy amikor rohamra indultak, akarata ellenére a saját százada sodorta őt magával, majd ide, majd oda, végre a kastély udvarára, és mint ahogy a hullámzó tó néha fatörzseket és roncsokat torlaszol össze a partján, úgy sodrodott ő is a Kroy grófnök lakosztályának ajtaja elé, ahol azután a saját fegyverzetének és a reá zuhant 2 holtesnek a súlya alatt alig ha bírta volna sokáig szusszal, ha Quentin ki nem szabadítja kínos helyzetéből. Ami hevesvérű és tüzes vérmérsékletű volt politikusnak Pavillon, épp oly nyugodt, jólelkű és jószívű ember volt, mint polgár. Miután a szép gróf kisasszonyt Quentin védelmébe ajánlotta, ő az alatt az ablakból igyekezett ismerősöket felfedezni.
Lüttich! Lüttich! Kiáltozta Pavillon a jelszót. Hely! Ti már legények, ide hozzám!
És csak ugyan, néhány hű embere már is gyülekezni kezdett hívó szavára, amit valami különös fügyszó követett. Tudni illik, minden iparos céhnek megvolt a maga sajátos fütyjele, amit egymás között használtak. Hova tovább egész kis őrség verődött össze a derék tímár legényekből, akik az ablak alatt és a kis ajtó előtt foglaltak állást. Ekkora már, mintha szünet állott volna be a küzdelemben. Az ellenállás megszűnt, és a különféle csapattestek vezetői most azzal voltak elfoglalva, hogy katonáikat a fosztogatástól távol tartsák. A kastély harangja megcsendült, tanácskozásra szólítva a csapatparancsnokokat, és hirdetve egyúttal a Schönwald kastély elestét, mire válaszul megkondult Lüttich város valamennyi harangja. A harangok érc nyelvei, mintha ezt zúgták volna, üdv a győzőknek. Az lett volna természetes, ha Mynheer Pavillon most élt volna a helyzet előnyével, és a saját szakállára intézkedik Isabella és a francia íjász biztonságáról, lehet, hogy följebb valója iránt való tiszteletből, nem vagy a saját biztonsága érdekében történt, elég annyi, hogy közvetlen parancsnokát Peterkin Gessler hadnagyot hívatta magához, aki hamarosan előkerült valahonnan. Peterkin hadnagy tömzsi, kemény kötésű alak volt, széles ábrázattal vastag, fekete szemöldökkel, ami éppen nem enyhe kifejezést adott az arcának, amely inkább visszataszítónak volt mondható. Bivaj bőrből készült ujjast viselt, széles vállövén hatalmas kés fityegett, s kezében alabárdot tartott. Pavillon a maga módja szerint humoros szavakkal üdvözölte hadnagyát, aki szintén a maga nyers humorával azt felelte neki, hogy nem hitte volna, hogy a vitéz Pavillon mester a kivívott győzelmet ezen a rejtek helyen akarja megünnepelni, mikor a hadi tanácsban csak reá várakoznak.
Ó, hát csak ugyan szükség volt ott reám, kérdezte Pavillon mester elcsodálkozva. Hát természetesen, felelte a hadnagy. Lüttich városának kiváltságos jogairól tanácskoznak, amelyek sohasem voltak olyan nagy veszedelemben, mint most a kivívott győzelem után. He, ugyan, Peterkin, jegyezte meg Pavillon. Te csak mindig az a bizonyos dörmögő medve maradsz.
A dörmögő medve, felelte Peterkin. Szó sincs róla. Csak azt akarom mondani, hogy úgy ne járjunk, mint a békák, amelyek királyul megválasztották a gólyát.
Én még most sem értem, Peterkin, hogy mit akarsz te ezzel mondani, jegyezte meg Pavillon. Hát, majd megmagyarázom. Ez a szakállas vatkan, vagy medve, a Márk gróf, alig hanem a Schönwald kastélyban üti föl a táborát, ekkor pedig minden valószínűség szerint még rosszabb szomszédunk lesz, mint amilyen volt a püspök. Már is minden hatalmat magához ragadott, és még csak azon gondolkodik, vajon hercegnek, vagy püspöknek neveztesse ki magát. De az is szégyen és gyalázat volt még nézni is, hogy bánt el azzal a szegény öreg főpappal. No, ezt már én sem helyeslem, Peterkin, mondotta a derék Pavillon mester. Én gyűlöltem ugyan a püspök süveget, de nem a fejet, amely azt viselte. A harc mezőn mi 10 vagyunk egy ellen, így hát mi az efféléket egyszerűen nem engedjük meg.
Hát, 10 ám a harcmezőn, de nem itt a kastélyban, felelte a hadnagy. Ráadásul még Nickel Block, a mészáros és vele együtt az elővárosok csőcseléke, Vilmos Márk grófhoz csatlakozott részint a dínomdánom, és eszemiszom kedvéért, mert valamennyi boros hordót csapra üttetett, részint pedig a régi keletű irítségből irántunk, mint akik kézművesek lévén kiváltságokat élvezünk.
Peterkin, te, mondotta türelmetlenül paviómester. Na menjünk tüstént a városba. Egy pillanatig sem maradok itt.
Csak hogy a hidakat. Fölhúzták ám, felelte a hadnagy.
A kapukat is bezárták, és lancnestek szállták meg. Ha erőszakkal igyekszünk utat törni magunknak, akkor azok a fickók, kiknek mesterségük a kartforgatás, bizony úgy fölaprítanak bennünket, mint a répát. Minket, akik csak vasárnaponként tanuljuk a vívást.
És miért záratta be a kapukat? És becsületes, derék polgárokat miért tart fogságban? Kérdezte Pavillon mester meghökkenve.
Hát, ezt nem tudom, felelte a hadnagy. Híre jár, hogy a Croy grófnők az ostrom alatt megszöktek. Emiatt ez a szakállas vatkan először dühöngött, mint a vadállat, majd úgy berúgott, hogy azt sem tudja, hogy fiú-e vagy lány.
Pavillon mester tétovázó pillantást vetett Quentinre, mint aki maga sem tudja, mit évő legyen. Quentin, aki minden szóra figyelt, most már csak úgy képzelte a menekülést, hogy megőrizve teljes lélek jelenlétét, bátorságot önt a csüggetek Pavillon mesterbe. Quentin tehát bátran, szinte hegyként szólt bele a társalgásba, mint akinek teljes joga van hozzá. Sajnálattal veszem észre, Meinhir Pavillon, szólalt meg Quentin, hogy még mindig töprengés nem tudja, mit kell csinálni hasonló esetben és az adott körülmények között. Járuljon hát egyenesen Vilmos őrgróf elé, és kérje meg, engedjen szabad elvonulást önnek, a hadnagyának, az apródjainak és a leányának. Önöket fogjul itt tartani, nincs sem oka, sem joga.
Én is a hadnagyom. Az én vagyok meg Peterkin,
okoskodott a derék tímármester.
Na de hol az én apródom?
Egyelőre én vagyok az, felelte bátran Quentin.
Te? Hát nem a francia király küldöttje vagy?
Kérdezte meghökkenve Pavillon. Rendben van, csak hogy az én megbízatásom a lüttichi városi elöljáróságnak szól, és így annak én csak Lüttichben tehetek eleget. Hogyha én így minőségben Vilmos őrgróf elé járulok, szinte bizonyosra vehető, hogy nem eresztel innen. Nincs tehát más hátra, mint engem a kastélyból titokban kicsempészni.
Hát ez rendben volna, jegyezte meg Pavillon. De te a leányomról is beszéltél. Az én Gertrudom remélhetően teljes egészségben otthon van, Lüttichben, ahová én is teljes szívvel visszavágyodom.
Ez a lédi itt, felelte Quentin. Atyának fogja önt nevezni mindaddig, amíg a falak közül ki nem kerültünk. Amíg csak élek, kiáltott föl Isabella térdre roskadva és karjával Pavillon térdét átölelve. Minden nap imádkozni fogok önért, mint a gyermek a szüleiért, csak el ne hagyjon most ebben a rettentő helyzetemben. Gondoljon arra, mintha az ön leánya térdelne egy idegen lábai előtt, hogy életének és becsületének megmentéséért könyörögjön.
Ó, hát csak ugyan,
felelt a derék tímár mester meghatva Isabella szenvedélyes hangon elmondott kérésétől.
Úgy tűnik fel nekem, Peterkin, mintha ennek a csinos leányzónak a szemében volna valami az én Gertrudom szendenézéséből. És az a derék ifjú, aki olyan hamarosan föltalálta magát és kész volt a tervével, mintha sok tekintetben Gertrud hőlegényéhez hasonlítana. Fogadni mernék bármibe, hogy szerelmük tiszta és becsületes. Hát bűne az, ha én ezt elősegítem. Hát bűn és szégyen lenne, ha nem tennéd meg, felelte Peterkin hadnagy, aki marcon a külseje ellenére derék jó szívű flamand volt,
és akit annyira meghatott ez a jelenet, hogy mialatt ezt a kijelentést tette, kabátjának ujjával a könnyeit törölgette.
Na de hogyan okoljuk meg azt, hogy az én leányom ebbe a nagy kavarodásba egyáltalán bejuthatott?
Kérdezte Pavillon.
Mit keres ő itt? Hát azt, amit a lüttichi asszonyok fele, válaszolta Peterkin. Hiszen azok egészen a kastély kapujáig elkísértek bennünket. Persze épp ez volt az az egyedüli hely az egész világon, ahová nekik nem lett volna szabad követniük a férfiakat. Nos, tehát a te szende leánykád Gertrud csak éppen messzebb elkalandozott a többinél.
Nagyszerű beszéd, kiáltott föl Quentin lelkesülten, csak mindig ilyen bátor beszédre és tanácsra hallgasson Meinhir Pavillon, és akkor ön fogja elkövetni azokat a nemes cselekedeteket,
amelyeneket a világ nagy Károly óta nem látott. Ön pedig, drága Izabella, terítse magára ezt a fekete fátyolt, és bízzék bennünk. Előre nemes ször, tette hozzá Quentin, pavillon felé fordulva. Mikor azonban tetre került volna a sor, a derék tímár mesternek, mintha eloldódott volna a bocskor szíja. Különféle aggodalmainak adott kifejezést, és megint csak a derék Peterkin hadnagy volt az, aki adott szavának szentségére figyelmeztette. De nem lenne jobb, ha mi a meglévő had erőnkkel kierőszakolnánk a kijutást a kastélyból, jegyezte meg Quentin. Pavillon és Peterkin azonban ellene voltak-e tervnek, mert hiszen akkor a saját szövetségeseiket kellett volna megtámadniuk, amire viszont Quentin megjegyezte, hogy ilyen hűtlen szövetséges nem érdemli meg a kíméletet. Quentin ajánlatát nem fogadták el ugyan, de azért annak hatása alatt, mintha erélyesebb állásfoglalásra szánták volna el magukat Pavillon és Peterkin, mert elhatározták, hogy bátran, önérzetesen beállítanak a kastély dísztermébe, ahol a szakállas vatkan a diadal ünnepet rendezte, hogy tőle szabad elvonulást kérjenek. Miközben különféle udvarokon és folyosókon végig haladtak, körös körül haldoklókat és halottakat láttak heverni szerte széllyel a földön. Quentin, aki Izabellát támogatta, bátorságot és reményt igyekezett a halára rémült leányka lelkébe ébreszteni, figyelmeztetvén őt arra is, hogy menekülésük egyedül attól függ, hogyan tudja megóvni lelki erejét és lélek jelenlétét.
Ó, hát nem az enyémtől, hanem egyedül az önétől, Quentin, felelte Izabella. Hogyha én ennek a rettentő éjszakának veszedelmeitől megszabadulok, sohasem fogom elfelejteni, hogy kinek köszönhetem azt. De még egy szívességet kérek öntől, Quentin, és esküdjék meg édes anyja emlékére és atya becsületére, hogy ennek a kérésemnek eleget fog tenni.
Ugyan mit tudna ön kérni tőlem, amit én ne teljesítenék?
Tehát, mielőtt én annak a szörnyeteg embernek a kezébe kerülnék, ígérje meg, Quentin, a szívem beszúrja a törét.
Válasz helyett Quentin gyöngéden megszorította Izabella kezét, aki hasonló meleg kéz szorítással viszonozta azt. Quentin erős karjára támaszkodva lépett be Izabella díszterembe. Pavillon és Peterkin hadnagy nem különben, e még vagy 10-12 tímár és szűcs legény követték őket. Már messziről felhangzott a vattivornya hangja, amely inkább illett volna a gonosz szellemek diadal mámorához, akik az emberi, nem fölött aratott győzelmüket ünneplik meg most, mint emberi lényekhez, akik valamely sikerült vállalkozás dicsőségére isznak. És Izabella éppen ebben a pillanatban érezte lelki erejének fokozódását, amit talán a kétségbeesés sugalmazott neki, és jött segítségére magára erőszakolt bátorságánál. Quentin Durward is úgy érezte, hogy a beszedelem arányában növekedik az ő rettenthetetlen bátorsága is, míg Pavillon mester és Peterkin hadnagy, mint két medve állott meg a helyén, mintha cölöphöz kötözték volna őket, így módon természetesen osztozniuk kellett a vadászat veszedelmeiben.